Ezen a hétvégén olyan történeteket néztünk meg, ahol évtizedek vonulatában láttuk egy-egy ember vagy család életét, és láttuk azt, hogy hogyan formálja őket Isten. Alkalmasint megpróbálva várakoztatva őket, ígér nekik valamit, ami aztán hosszú-hosszú ideig nem teljesedik, és ebben a várakozási időszakban az emberek bukdácsolnak, türelmetlenkednek, maguk veszik kezükbe életük irányítását, és végső soron azt figyelhettük meg, hogy ezt ugyanúgy felhasználja Isten, mint minden más abban, hogy ami életünket kezébe véve a maga kiforratlanságában, formálatlanságában, de végül is kialakítsa, kimunkálja belőle a hit embereit. Majd ugyanilyen történetet fogunk megnézni, egy picit most már nem a várakozás szempontjából, ettől most már elkanyarodnék. Isten formáló kezéről szeretnék ma beszélni, és ehhez a történet, amit meg fogunk nézni, ez Ruth könyve lesz. Ruth könyvének az első fejezetéből szeretnék olvasni. Lapozzátok fel, kérlek velem együtt, hogyha van Bibliátok kéznél, és most azt szeretném kérni, hogy fennállva kövessük ennek az ige szakasznak az olvasását, tehát Ruth könyvének az első részéből fogunk olvasni. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdei Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moab mezején. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón és Kéjon volt a neve. Efrátaiak voltak a júdei Betlehemből. El is jutottak Moab mezeire és ott éltek, de meghalt Elimelek Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül, az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Ruth. Ott laktak, mint egy 10 esztendeig, de meghaltak ők is, mind a ketten, Mahlón és Kéjon is, úgyhogy az asszony ott maradt a két fia és férje nélkül. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezeiről, mert meghallotta Moab mezein, hogy az Úr rátekintett népére és kenyeret adott neki. Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele két menye, így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. De ezt mondta Naomi a két menyének, menjetek, forduljatok vissza mindegyik az anyja házába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindegyiktek nyugalmat találjon majd a férje házában. Azután megcsókolta őket, és hangosan sírtak. És azt mondták neki, bizony veled térünk haza a népedhez. De Naomi ezt felelte, forduljatok vissza leányaim, miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim, nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az Úr keze. Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolta az anyósát. Ruth azonban ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Tér vissza te is sógornőddel együtt. De Ruth azt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled, mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr, most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta, hogy minden áron vele akart menni, nem erőltette tovább. Így mentek együtt ketten, míg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és azt kérdezték, nem Naomi ez? Ő azt mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye a moábi Ruth is Moab mezeiről. Éppen az árpa-aratás kezdetén érkeztek Betlehembe. Eddig olvastuk az igét, foglaljatok helyet. Egy nagyon rövid kis novella, Ruth könyve, És korán sem lehetne azt mondani, hogy az Ószövetségnek a legfontosabb könyve, mégis rengeteg gyöngyszemet találhatunk benne, és főleg akkor, hogyha mélységében elemezzük ezt a történetet, hiszen valóságos emberekről szól, akik valóságos tragédiákat éltek át, és rendkívüli módon tapasztalták meg azt, hogy Isten beavatkozik az életükbe. Egy nagyon kegyetlen korban játszódik, a Bírák korában, éppen Bírák könyve előzi meg Rút könyvét, és Bírák könyve azzal a sötét mondattal ér véget, hogy abban az időben nem volt király Izraelben, és mindenki azt csinálta, amit éppen jónak látott. Vagyis teljes volt az űrzavar, az anarchia, Isten népe háttal élt az Úrnak, pogány népektől eltanult vallásos praktikákat űzött, és bálványimádó életet élt, erkölcstelenség, züllés, és az ország széttagoltsága, ez jellemezte Izraelt. És ebben az űrzavarban, amikor Isten levette a kezét, és megengedte, hogy az ő népe úgymond megegye, amit főzött, ha nekik a pogányok istenei kellenek, akkor védjék meg őket a pogányok istenei. Az Úr kiszolgáltatta őket a pogány népek támadásainak, akik fosztogatták, sanyargatták a népet, és nagyon sokszor éppen az aratáskor jöttek, hogy elhurcolják a learatott gabonát, a terményt, és a nép aztán éhezett. Így fordulhatott elő, hogy Izraelben a tejjel mézzel folyó földön nyomorúságos éhínség volt. Hát mi még, akik ebbe a korosztályba tartozunk, mi még nem igazán éltünk át éhínséget. Akármilyen gazdasági nehézségek vannak, vagy voltak is, azért alányszor benyúltunk a hűtőbe, azért mindig kezünk ügyébe akadt valami. Talán egy picit odébb a földtekén találkozhatunk népekkel, emberekkel, akik pontosan tudják, mi az, hogy éhínség. Semmi nincs, semmi. Sőt, sokszor még az ivóvíz is nagy kincs. Egy ilyen nyomorúságos időszakban, amikor mélységeket jár meg Isten népe, van egy család, akik persze nem bűnösebbek, nem rosszabbak, mint bárki más, ők is egy a sok közül, nem feltétlenül ők okozták ezt a nyomorúságot, ők is inkább csak elszenvedői, de ez a család fogja magát és elmegy külföldre, Moab mezeére. Jó, hát idáig semmi különös nincs ebben, nehéz gazdaságilag, vagy politikailag nehéz időszakokban nagyon sok család hagyja el a szülőföldjét, Magyarországról is rengetegen, milliónyian mentek el tőlünk nyugatabbra, és kerestek új hazát, jobb megélhetést. Semmi különös nem is lenne ebben, hogyha nem éppen Moab mezeiről lenne szó. És ha nem Izrael népéről lenne szó, arról az Izraelről, amelynek Isten jólétet ígért, kenyeret és áldást, és Mózes könyvében az van megírva, mielőtt Mózes befejezte volna a szolgálatát és meghalt volna előtte, azt mondja, hogy ha figyelmesen hallgatsz az Úr törvényére, ha engedelmesen megtartod a törvényeket és Isten félelmében jársz, akkor ezek meg ezek az áldások követnek téged. Áldott lesz a te sütőteknőd, áldott lesz a gyümölcsös kosarad, áldott lesz az állataidnak a fajzása, áldott leszel a mezőn, áldott leszel a városban, áldott leszel a hadba menésben és a háborúból való hazatérésben. És hogyha nem hallgatsz Istenedre, akkor ennek az ellenkezője fog történni, átkozott lesz sütőteknő, gyümölcsös kosarad, és így tovább. És most pontosan erről van szó, hogy Izraelben az éhínség nem egy természetes dolog, nem egy gazdasági válságról van szó, hanem egy szellemi válságról, aminek a következménye a gazdasági válság, az éhínség, a nyomorúság. És ennek az orvoslása egyedül úgy történhetett volna, hogy a nép visszafordul Istenhez. Ahhoz az Istenhez, akitől eltértek, aki helyett elkezdtek repedezett kutakat ásni, és elhagyták az élővíz forrását, na oda kéne visszatérni, de ez a család azt mondja, hogy nem. Nem alázkodunk meg, nem hajolunk meg, nem térünk meg, inkább elmegyünk külföldre. Ott van kenyér, majd adnak. Igaz, hogy drága árat kell fizetnünk ezért a kenyérért, mert Ez egy nagyon ellenséges nép, majd mindjárt egy kicsit fogok szólni Moab történetéről. És amikor mi oda megérkezünk, mint zsidók, akkor minden eszközzel meg fognak minket alázni, belénk rúgnak, és ki fognak röhögni. De majd behúzzuk a nyakunkat, és legalább életben maradunk. Nagyon ciki lesz, mint Isten népe, jobb, ha befogjuk a szánkat, és nem dicsekszünk azzal, hogy mi izraeliták vagyunk, jobb, ha nem dicsekszünk azzal, hogy mi hívők vagyunk, hallgatunk, és tűrünk, hogy megalázzanak, de legalább lesz kenyér. Tehát, mondom, azért nem egy természetes történet ez, mert Izrael népéről van szó, a másik, hogy Moab népéről. Ki ez a Moab népe? A Biblia eléggé jól leírja Moab történetét, és ez egy nagyon-nagyon sötét háttérből érkező nép, amelynek már a fogantatása is valahol a bűnben, a mocsokban kezdődött. Hogyha emlékeztek még arra a történetre, amikor Isten kihozza Ábrahám unokaöccsét, Lótot és családját kihozza Szodomából, a város elpusztul, Lótnak a felesége sóbálvánnyá válik az úton, két lánya maradt csak életben, akikkel egy közeli hegyvidéken húzzák meg magukat, és ott élnek eléggé magányos életet, Lót és két leánya. És mivel egy nagyon magányos, civilizált világtól elzárt helyen élnek, a két lány elkezd bepánikolni, hogy ki fog bennünket feleségül venni, hogy lesznek nekünk gyermekeink, hogy lesz nekünk családunk, és elhatározzák, hogy leitatják az édesapjukat, és amikor az volt részeg, akkor első este az egyik, aztán majd következő este a másik lány megy be hozzá, azért, hogy gyermeket támasszanak tőle. Ez egy félelmetes vérfertőzés, ami itt történik, de végül is sikerül, Lót lerészegedik, és reggelre ő maga se tudja, hogy mi történt, hogy a két lányával hált, és a két lány terhes lesz, fiút szül, az egyiket úgy fogják hívni majd, hogy Moab, a másikat pedig Ammon. Hát aki ismeri, olvassa a Bibliát, tudja, hogy két olyan nép származott ebből a két kislegényből, amely Izraellel egész történelme során mindig ellenséges viszonyban állt, és ott bosszantotta, ott tett neki keresztbe, ahol csak lehetett. Hát ilyen volt Moab is. Nagyon hamar találkozunk Moab népével, amikor az Egyiptomból kivonult Izrael népe át akar vonulni Moab földjén, ők ugyan békességgel szerettek volna átvonulni, de Moab királya ellene állt nekik. És ez a Biblia egyik legérdekesebb és legmisztikusabb története, de azt gondolom, hogy minden megmagyarázás. Nagyon fontos, hogy egy pillanatra megálljunk, hogy megértsük Izrael és Moab kapcsolatát. Izrael a pusztai vándorlás során hatalmas népeket és hatalmas királyságokat radírozott le a térképről, és a környék királyai már kezdtek tőlük komolyan megijedni. Moab királya, Bálák, amikor látta, hogy Izrael népét nem tudták feltartóztatni, nála sokkal erősebb királyságok sem, akkor kétségbe esik. Azt látja, hogy karddal és lándzsával nem fogja tudni megállítani Izrael népét. Fizikai harccal nem. Akkor támad a királynak egy remek ötlete. Ha fizikailag nem harcolhatunk ellenük, mert az ő istenük erősebb, akkor harcoljunk ellenük szellemileg. A közelben valószínűleg valamelyik nomád népnek a sámánja vagy varázslója, egy bizonyos Bálám nevű úr, aki elég híres lehetett már az okkult mesterkedéseiről, és ezt a Bálámot pénzért végül is bárki felbérelhette, olyan, mint a cigányoknál a tenyérjósok, és ha kell, akkor ment jósolni, ha kell, akkor ment átkot, vagy rontást mondani, vagy éppen rontást levenni, tehát, mint ahogy általában a varázslók vagy sámánok. És Bálák király hatalmas pénzt ígér Bálámnak, jöjjön és mondjon egy nagy dörgedelmes átkot Izraelre. Ez aztán meg fogja őket állítani. Bálám gondolkodik, azt mondja, hogy szép pénzről van szó, rendben megyek, de éjjel álmában Isten szól hozzá, és látszik, hogy szellemileg nagyon nyitott, de kicsit húzatos ember, aki ha kell, akkor az ördög szól hozzá, ha kell, akkor Isten, tehát hogy minden irányba nyitott. És ez az ember álmában kap egy figyelmeztetést Istentől, hogy meg neked eszedbe ne jusson Izraelre átkot mondani. És Bálám reggel fölébred, és közli a király követeivel, hogy bocs, de nem megyek, mert Isten azt mondta, hogy nem. És Bálák király úgy érti, hogy tehát ez azt jelenti, hogy Bálám nem elégedett az órabérével, nem baj, megemeljük, ráígér, és amikor még többet ígér a király, akkor Bálám azt mondja, hogy na várjunk csak, megkérdezem még egyszer Istent, hát ha nem jól értettem valamit, és megkérdezi Istent, és Isten azt mondja neki, hogy na jó, hát menjél, ha menni akarsz, tessék, hát nem az én lábamat fogja majd a szamár odaszorítani a sziklához. És Bálám elindul reggel, megérkezik a helyszínre, egy hegytetőre, ahonnan jól látni Izrael táborát, oltárt épít, nagy hókusz-pókusz, és aztán megnyitja a száját, hogy mondjon egy dörgedelmes átkot, ehelyett áldás jön ki a száján. Azt mondja a király, nem erre hívtalak. Építsünk egy kicsit odébb pár méterrel, odébb jó szögből, hát ha itt nincs térerő, akkor majd minden jobban sikerül megátkozni. Ott is építenek oltárt, hókusz-pókusz, jönne az átok, megint áldás jön ki a száján, és ez így megy hét alkalommal, és a végén egy gyönyörűséges proféciát mond, egy olyan messiási proféciát, amivel évezredekkel megelőzi a korát. És akkor a király azt mondja neki, hogy na figyelj, nem erre hívtalak, úgyhogy vedd a sátorfádat, és Bálám már menne haza szomorúan pénz nélkül, amikor eszébe jut egy ötlet, és azt mondja a királynak, hogy nézd, ezt a népet nem tudod legyőzni kardallándzsával, nem tudod legyőzni átokkal, rontással, szellemi eszközökkel sem, mert az ő Istenük hatalmasabb. Van egy ötletem. Ha nem tudod őket legyőzni háborúval, győzd le őket békével. Kössél velük békét, írjatok alá egy szerződést, aztán ünnepeljétek meg, rendezzetek egy nagy lakomát, legyen sok bor, legyenek ott a lányok, majd ők tudják, mit kell csinálni az izraeli fiúkkal, és amikor már elég sokat ittak, hidd el, hogy nincs mit aggódnod. Így is történik, Moab király békekötésre hívja Izraelt, nagy vacsora, orgia, és aztán Izrael fiai bűnbe esnek, paráználkodnak, és emiatt nagyon-nagyon sok ezer embernek kell meghalni a másnap. Amikor Izrael magához tér, és rájön, hogy tulajdonképpen átverték, törbecsalták, és bűnbe vitték, és emiatt Isten büntetése van most rajtuk, akkor iszonyatos haragra gerjednek, átsöpörnek Moab országán, hatalmas pusztítást visznek véghez, megölik a királyt is, és az első fára felakasztják Bálám, a varázslót. És ez egy olyan pusztítás, amit Moab sohasem felejtett el Izraelnek. Ezt a megalázó rajtaütést nem felejtették el, és a két nép évszázados gyűlölködésben él. Ott keserítik egymást, ahol csak lehet. Izrael határai Moab felől elég védtelenek voltak, nagyon sokszor a határmenti falvak, városok áldozatául estek a két nép közötti villongásoknak. Mélységes gyűlölet, történelmi sérelmek, amihez képest a magyar-román viszony, vagy a zsidó-arab viszony, az szinte még nem is számít történelminek. És ez az az ország, azért mondtam el ezt a történetet, hogy ez az az ország, ahova ez a zsidó család most kenyérért megy. Értitek? Nem akár, nem Ausztriába mennek, hanem egy olyan országba, amelyben mélységesen él egy történelmi gyűlölet Izraellel szemben. Soha nem felejtették nekik el, hogy elpusztították, végig pusztították az országukat, megalázták őket. És most jön egy család. Képzeljétek el, amikor Elimelech és családja megérkezik a Moabita bevándorlási hivatalba, és megkérdezik tőlük, hogy Szabad a becses nevét, hát ugye Elimélek, ami azt jelenti héberül, hogy ez én Istenem a király. És ugye Moábi nyelv az unokatestvére a héber nyelvnek, jól értették egymás nyelvét, és megkérdezik, hogy tehát az ön Istene a király. És honnan tetszettek érkezni? Betlehemből, ami ugye kenyérházát, kenyérfalvát jelenti. És tulajdonképpen miért is tetszettek jönni? Hát mert nincs kenyér. Kenyérfalván, abban az országban, ahol Isten a király, az Elimélek Istene a király, nincs kenyér. És ez hogy lehet, hogy nincs kenyér? Hát ez egy nehéz kérdés, mert itt most el kéne mondani, hogy hát tulajdonképpen elfordultunk a mi Istenünktől, és pogány isteneket vettünk át, és most ül a nyakunkon a büntetés. És ez az egész iszonyatosan kellemetlen ennek a családnak. Az egész moábita nép rajtuk röhög, hogy a tejjel és mézzel folyó földről, ahova Istenük bevitte őket, nem tudta őket eltartani. És most kenyérért jönnek Moábba, amely történelmi sérelmeket hordoz. És képzeljétek el, hogy mit röhögtek rajtuk. Hadd mondjam el nektek, az én édesanyám sokszor elmondta nekem, anyukám fiatalon gyülekezetben nőtt fel, az apukája lelkipásztor volt, de nagyon szűknek érezte a szülői ház, meg a gyülekezeti életnek a kerítéseit, és alig várta, hogy nagykorú legyen, és munkahelye, meg első fizetése legyen, és aztán elköltözött otthonról, és elkezdte élni az életét, amilyen messze csak lehet a gyülekezetet elkerülve, és az Isten hitét félretéve, és belemerült a világi életbe, a szórakozásba. Aztán világi férje lett, akiről nagyon hamar kiderült, hogy alkoholista, és emiatt nagyon hamar meg is halt. És aztán elmondta, hogy amikor kint volt a világban, azt érezte, hogy a világ kiröhögi őt. Nem fogadja be. Mert ő valamikor hívő volt, és a világ úgy kezeli őt, mint egy bukott hívőt. Aki nem tudott megállni az ő hitében. A hívők között már túlvilági volt, ott azért nem érezte jól magát. A világban meg túlhívő volt, ott azért nem érezte jól magát, mert valahol mindig is érezte, hogy ez a világ, ez nem az ő világa. A mulatozás, alkoholizálás, paráználkodás, ez nem az ő világa. Ő nem ide való. Ő neki egy másik hazája van, de azt ott hagyta, mert túl szűk volt. És se itt, se ott nincs. A hívők úgy tekintettek rá, hogy hát itt hagyta a gyülekezetet, elment a világba. A világ meg nem fogadta be. És nem volt öröme se itt, se ott. A senki földjén élt, pontosan úgy, mint ez a család. És aztán jönnek a csapások, a megpróbáltatások. Először meghal Elimélek, aztán meghal lassan a két fia is, és ott marad Naomi a két menyével. Ugye abban az időben, amikor se nyugdíj, se özvegyi nyugdíj, semmiféle szociális háló nem létezett, özvegyasszonynak lenni az gyakorlatilag egyet jelentett a koldusbottal. Egyetlen egy védelem, támasz az, amire egy özvegyasszony számíthatott, a családi köre. Nos, Naominak Moábban nincsen családi köre. A két menye, valószínűleg még két fiatalasszony, tulajdonképpen bármikor férjhez mehet, és valahol máshogy folytatják az életüket, de őnek nincs senkije itt. És egy megoldás van, csak haza kéne menni valahogy. Közben meghallja, hogy Izraelben újra van kenyér, véget ért az éhínség, talán jött egy új bíró, aki rendet teremtett, és a nép Isten félelmét is helyreállította, és újra van kenyér, újra van gondviselés, és Naomi elhatározza, hogy hazatér. Rútot azonban sehogy nem tudja lerázni, ez minden áron vele akar menni. És tulajdonképpen ez az első nagy kérdés az embernek, hogy miért. Rút egy csodálatosan szép vallomást tesz, amit olvastunk az igében, hogy a te néped az én népem, a te Istened az én Istenem. Az elmúlt években, nem tudjuk mennyi, hány év vagy esetleg évtized lehetett, amit együtt töltöttek, az elmúlt években valami Rút szívében gyökeresen megváltozott. Naomi mond neki egy nagyon furcsa dolgot, amit nem értünk meg csak akkor, hogyha Mózes törvényeit mellé tesszük. Azt mondja Naomi a menyeinek, hogy forduljatok vissza, lányaim, hiszen öreg vagyok már ahhoz, hogy férhez menjek, miközben ennek a lányokhoz. Azt mondja, hogy de ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Miért kéne nekik arra várni, hogy Naominek majd lesznek fiai, és azok majd feleségül veszik őket? Óvodásokkal kössenek házasságot? Tehát ezt akkor értjük meg, hogy ha ismerjük Mózes törvényének azokat a rendelkezéseit, amik a sógor házasságról szóltak. A sógor házasság egy rendkívüli intézménye volt a zsidó népnek. Arról szólt, hogy ha egy férfi, egy nős ember úgy hal meg, hogy nem születtek gyermekei, nincs utód, akkor az elhunyt férfinak a soron következő testvére köteles volt feleségül venni az özvegyasszonyt, hogy elhunyt testvére helyett annak utódot támaszon. Ha nem volt férfi testvére, akkor a legközelebbi rokon kellett ezt megtegye. És nem csak, hogy az utódnemzés, hogy ne halljon ki egyetlen férfi családja sem utód nélkül, nem csak az utódnemzésről volt itt szó, hanem az elszegényedett családok, amelyek közben kénytelenek voltak esetleg elidegeníteni a földbirtokaikat, az ilyen elidegenített birtokokat a megváltó rokon kénytelen volt visszavásárolni, visszaszerezni, hogy ne történhessen meg Izraelben az, hogy egy család földön futóvá válik, hanem az ígéret földjét azt minden család birtokolhassa. Bocsánat. Ez volt tehát a sógor házasság intézménye, és amikor Naomi ezt a különös beszédet intézi a menyeihez, erre gondol, hogy több fiam nincs, tehát nincs olyan soron következő fiam, aki most feleségül vehetne titeket a zsidó törvények szerint, márpedig ha visszajöttök Izraelbe velem, akkor ott a zsidó törvények vonatkoznak rátok. Ha még ma éjjel férhez mennék is, és fiakat szülnék, mire azok felnőnek, az is 20 év, hát ti se fogtok addig fiatalodni. Tehát nyilván, hogy ez értelmetlen. Miért vetnétek magatokat alá ezeknek a zsidó törvényeknek? De hátok ez nem vonatkozik, ti moábiták vagytok. De ekkor mondja Rút ezt a mondatot, hogy néped az én népem. Ami azt jelenti, hogy a te néped törvényei, azok rám is vonatkoznak. A te Istened az én Istenem. Ami azt jelenti, hogy bár származásilag nem volt zsidó, nem tartozott bele Isten választott népébe, de az ő szívében már zsidó volt. Az ő szívében már önmagára nézve kötelezőnek tartotta Isten törvényeit. És ez eszembe juttatja azt, amit Pál apostol ír egy helyen, hadd olvassam fel, hogy ne idézzem pontatlanul, a Római Levél második részének a végén olvasható egy ige, amikor Pál azt mondja, hogy mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében a lélek által van körülmetélve. Szerintem többenetes kijelentés, mert évezredekig a zsidóság úgy gondolkodott, hogy az a zsidó, aki Ábrahámtól származik. A férfi akkor a testén ott viseli a körülmetélés jegyét, az Istenhez tartozás pecsétjét, és zsidónak lenni úgy lehet, hogy egy zsidó családba születsz. Később bevezették a prozelitizmus intézményét is, amikor valaki bizonyos ceremóniákat megtéve, gyakorolva és bizonyos hitvallást elfogadva, ünnepélyes körülmények között fölvette a zsidó vallást. De azt mondja Pál apostol, hogy van, aki csak testileg zsidó. Zsidó, mert zsidónak született, zsidók voltak a szülei, az ősei, de a szívében nem az. És ilyen volt Elimélek és családja is. Genetikailag 100%-ig zsidó. Olyan zsidó neve van, hogy csak úgy peng. Csak hogy az ő szívében nem zsidó. Mert azt mondta, hogy nem érdekel, hogy az ellenség, nem érdekel, hogy a pogányság mit mond rólam. Nem érdekel, hogy tulajdonképpen nekem Istenhez kéne visszatérnem, nem fogok megtérni, nem fogok meghajolni, nem fogok bűnbocsánatot kérni, inkább megyek az ellenséghez, inkább behúzom a nyakam, és inkább tőlük fogok kenyeret kérni, de akkor sem térek meg. A szívében nem zsidó. Sem ő, sem a fiai. És itt van ez a fiatal nő Rút. Együtt töltötték el az elmúlt nehéz évtizedeket anyósával, átéltek 3 halálesetet a családban, gyors egymás utánban. A nyomorúság fenekére kerültek, és ő meg menet közben zsidó lett a szívében. Isten körülmetélte a szívét. Már Naomi Istenét tartja a saját Istenének. Naomi népének a törvényeit kötelezőnek tartja önmagára. Miért? Bocsánat, hogy így kérdezem, de mi a csuda szépet látott ez a pogánynő Isten levitézlet népén? Mert hogy Izrael népe egy nagyon csúfos állapotban van, amikor a pogányok körberöhögik, amikor semmi szép nincs rajta, amikor a mélység fenekén van, nyomorog és kenyérért nyűszít és koldul a pogányoktól. Ezen a népen mi szépet látott? Mi azt szoktuk mondani, hogy, és így is van, hogy ahhoz, hogy az emberek megkívánják Krisztust, hogy megkívánják a kereszténységet, ahhoz nekünk úgy kell élni, hogy megkívánhassák. És hogyha igazán hívő életet élünk, ha tényleg a csúcson vagyunk, akkor talán esetleg azt mondják az emberek, hogy hűha, ilyen szeretnék én is lenni, én is szeretnék keresztény lenni, mert ez valami csodálatos. De ez a család, aki ebben a történetben megjelenik, hát ez nem egy ilyen család volt. Mit látott rajtuk Rút, ami miatt megkívánta az ő vallásukat, az ő istenüket, az ő hitüket? Hát hadd mondjam el, hogy mi szépet látott. Mielőtt elmondanám, egy kérdést teszek fel. Nagyjából itt mindenki, gondolom, valamilyen keresztény közösséghez, valamilyen gyülekezethez tartozik. Mi szépet látsz a keresztény közösségedben, vagy gyülekezetedben, ahova tartozol? Ha benne vagy egy gyülekezetben, minél jobban benne vagy, minél inkább részt veszel annak az életében, és nem csak a perifériákon kolbászolsz, annál inkább látod annak a közösségnek nem csak az erősségeit, hanem a gyengeségeit, a bűneit, a kudarcait, a nyomorúságát. Annál inkább látod a benne élők emberi nyomorúságait, bűneit. És nagyon sokan kiábrándulnak, csalódnak, és azt mondják, ilyenek a papok, ilyenek a lelkészek, ilyenek a gyülekezetek, csalódtam a gyülekezetbe, csalódtam az egyházba, csalódtam a lelkészekbe, és aztán eldobják a hitüket. Tudjátok, hogy mi a szép Isten népén? Ami akkor is szép, amikor Isten népe éppen a legnagyobb mélységeket járja. Hát hadd mondjam el, az Isten keze. Amikor általános iskolás kisfiú voltam, volt egy osztálytársam, az apukája rendőr volt. A kisfiú egy nagyon jó gyerek volt, nálánál jobbakat is akasztottak már, és égedelem. És valahányszor mentünk osztálykirándulásra, vagy valamilyen közös programra, akkor a tanár mindig maga mellé ültette. És úgy szépen a jó nagy darab osztályfőnökünk volt, a lapát tenyerét szépen a kisfiú vállára, nyakára tette, És azt mondja, Zolikám, te csak maradj itt szépen mellettem. Ne vegyülj el te ott hátul a többiekkel. Maradj csak itt szépen mellettem, itt kéznél vagy. És aztán, amikor nagyon nem bírt magával, akkor egy kicsit úgy is a tanár megigazította. És... tudjátok, ilyen ám Isten népe, hogy mi Isten keze alatt vagyunk. Mi Isten tulajdon népe vagyunk, és Isten keze rajtunk van. Amit sokszor úgy élünk át, hogy ez egy gondoskodó kéz, amelyből elvesszük a napi kenyeret. Sokszor úgy éljük át, hogy ez egy védelmező kéz, amely fölöttünk tartja a kezét, és nem engedi, hogy az ellenség ártson nekünk. Néha ez a kéz hordoz bennünket, amikor nehézségeken megyünk át, de ott vagyunk Isten kezében. És néha ez a kéz ránk nehezedik. És ezt élte át Naomi is. Szó szerint ő maga fogalmazza meg, amikor azt mondja a lányainak, hogy miért akarnátok velem jönni, nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az Úr keze. És amikor hazaér Izrael földjére, és ott beszél a rokonaival, a falubeliekkel, akkor azt mondja, egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak, hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Nos, Naomi életének ebben a szakaszában úgy élte át Isten kezét, mint ami ránehezedik, összenyomta. És ez nagyon kegyetlen dolog, amikor Isten keze ránk nehezedik. De tudjátok, ez azt jelenti, hogy mégiscsak Isten gyermekei vagyunk. Isten fiai vagyunk. Mert akiket nincs, aki fenyítsen. Akik soha nem kapnak nyaklevest. Akiket soha senki nem fenyít meg, és nem szól rájuk. Azokat úgy hívják, hogy árvák. A nevelőintézetben felnőtt fiatalokat, ha megkérdezitek, akkor elmondják, hogy ott nem nagyon szólnak rájuk. Ott minden szabad. És ott nem mondják azt, hogy most elfogad, rendbe tetted a szobádat, és ejnye, ne beszéljen csúnyán, hogy beszélhetsz így, és hogy viselkedsz. Ott nincsenek korlátok. Ott nincs olyan apai vagy anyai kéz, amely időnként ránehezedik. Ki vannak szolgáltatva egymásnak, saját romlott természetüknek. És ezt úgy hívják, hogy árvák. A zsidók azért levél gyönyörűen leírja, hogy mi fiak vagyunk, és ezért nem vagyunk fenyíték nélkül valók. Isten rajtunk tartja a kezét, és amikor kell, akkor ezzel a kézzel fenyít, ami nem látszik örvendetesnek pillanatnyilag, nem is azért adja Isten, hogy örüljünk neki, de az ember utólag nagyon hálás érte. Most Isten keze az, ami Isten népén a legszebb. Az, hogy mindegy, hogy milyen egyház, mindegy, hogy milyen gyülekezet, lehet az történelmi nagy egyház, lehet az valamilyen evangéliumi kisközösség, teljesen mindegy, mindegyiknek megvannak a maga nyomorúságai, amit az ismer legjobban, aki benne van az adott közösségben. De bármilyen mélyen van is Isten népe, mégiscsak Isten úgy tekint rá, hogy ez az ő népe, és ezért fenyíti. És Istennek megvannak a maga eszközei, hogy egy nagyon elkanászodott népet vissza tudjon fordítani, és meg tudjon újítani. Lehet, hogy néha nagyon sokáig tart, mert nagyon kemény is tud lenni a mi szívünk, de amikor Isten keze rajtunk van, az a legszebb Isten népén. Egy történetet hadd mondjak el nektek, valószínűleg sokan ismeritek Cornelia ten Boom, vagy Corrie ten Boom nevét. Ő egy holland családnak a leánya volt. A második világháború alatt az ő apukája, hívő keresztény ember, zsidókat bújtatott a lakásában. A lakásnak a különféle kis üregeiben titkos rekeszeket hozott létre, és ott bújtatott zsidókat. Persze nagyon sokszor tartottak náluk házkutatást, de soha semmit nem találtak, és aztán amikor a gestapo emberei elmentek, akkor a rejtek odukban elbújt zsidók előbújtak, és az egyik vacsora alkalmával, amikor a ten Boom család együtt vacsorázott a bújtatott zsidókkal, ott volt egy férfi, zsidó férfi, aki hát genetikailag zsidó volt, de ő tulajdonképpen teljesen ateista volt, hitetlen volt, és az egész zsidó származása őt mélyen nem érdekelte. És elkezdett dühöngeni, kifakadt magából, hogy nekem miért kell bujkálnom, miért vadásznak rám, mint valami állatra, én nem tehetek róla, hogy zsidó vagyok, én nem akarok zsidó lenni, én nem hiszek Istenben, engem az egész zsidó hit úgy, ahogy van, nem érdekel, akkor miért kell nekem is bujkálnom? És Kornélia csendben annyit válaszolt rá, hogy hát sokszor nem könnyű Isten tenyerén lenni. De ez azt jelentette, hogy bár ez a férfi nem sokat törődött az ő zsidóságával, attól ő még zsidó, attól ő még Isten népéhez tartozik. És mindegy, hogy legnagyobb hitetlenségben, Isten tagadásban él, attól még Isten nem húzta őt ki a listáról, és ott van Isten kezén, és utolléri, és megvannak az eszközei rá, hogy emlékeztesse, hogy te hova tartozol. Hát néha nem könnyű Isten kezén lenni. De szeretném tőletek megkérdezni, hogy már azért nem 15 évesek vagytok, hanem 20-30-40 évesek, hogy van-e szebb dolog annál, mint Isten kezén lenni? Van az embernek nagyszerűbb hivatása, mint az, hogy én Isten tenyerén élhetek, ami sokszor hordoz, táplál, megvéd, néha kicsit megszorongat, de ez azért van, mert ő az én atyám. Mi szépet látott Rút ezen a levitéző zsidó népen? Érdekesek a tradícióik, bár van, aki bosszantónak és bárgyúnak tartja őket. Érdekes az egész zsidó kultúra, van benne valami megejtő, nagyon sok római tiszt Jézus korában beleszeretett a zsidó vallásba, és mély tisztelet ébredt a szívükben a zsidók istene iránt, meg a zsidó vallás iránt. De én azt gondolom, hogy nem ez volt rajtuk a szép. Nem a tradícióik, nem a templomuk, nem a vallásuk. Az ő istenük. Az ő istenük keze, hogy ők tartoznak valakihez, aki vigyáz rájuk. Néha súlyosan fenyíti őket, de ez azért van, mert szereti őket és törődik velük. Amen.